Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt a koránkelőknek, indul a hétvégi menetrend. Kulturális témákkal indítunk, majd a turizmussal kapcsolatos témákkal folytatjuk, végül pedig könyvet ajánlunk. Ezek tehát a mai nap megállóit, tartsanak velem egészen 11 óráig.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Zongora triókat mutat be a Trió Haris a BMC-ben. A három alkalomból álló sorozat főszereplői Ránki Fülöp, Stark János Mátyás és Devics Gergő. Most Ránki Fülöppel Kalmár András beszélget.
Honnan jött ez a Trió Haris? Ki a névadó?
Sokat gondolkoztunk, hogy kell-e egyáltalán, hogy neve legyen a triónak.
Hát igen, mert végül is nem vagytok olyan sokan, tehát hogyha azt mondom, hogy ha öt ember lenne, és azt kéne mindig felsorolni, akkor lehet, de végül is azt gondolom, hogy a Stark, Ránki, Devics, az önmagában is elég erős nevek, de így hárman együtt még.
Ez működőképes volt így is teljesen. Azért választottunk végül nevet, mert jelentkeztünk két versenyre, amire februárban és március-áprilisban fogunk menni nemzetközi versenyekre, és ott kellett, hogy valamilyen egyszerű, egyszavas névvel jelentkezhessünk. És végül is hosszas gondolkodás után úgy esett erre a névre a választás, hogy a Haris közben szoktunk próbálni.
Aha.
És annyi különböző jelentés, asszociáció társul ehhez a szóhoz, ami mind szimpatikus volt számunkra, hogy végül is emellett döntöttünk. Egyrészt magyarul egy madárnak a neve, ami Magyarországon is előfordul.
Igen.
Másrészt, hogyha nem Harisnak, hanem Harisnak mondjuk, akkor utalhat a görög mitológiában a három gráciára. Azt hiszem, hogy van ilyen görög-keleti szent alak is, és még egy muzulmán név is van hasonló hangzással, Haris név, aminek űrangyal a jelentése.
Fú, nagyon szuper, ezt teljesen jól kitaláltátok. Ráadásul egyébként a Haris közben volt annak idején egy Weiner nevű fotós, akinek a műhelyébe, illetve hát műtermébe jártak a nagy zeneszerzők, például Kodály, meg Dohnányi, ott készültek ilyen fotók, tehát még egy ilyen kultúrtörténeti áthalás is van.
És erről is tudunk.
Na, hát figyelj, szuper, szuper az egész. Szóval akkor tulajdonképpen folytattátok az Zongora triók sorozatot, ugye, amit tavaly elkezdtetek?
Igen, igen. Először lassan 4 éve játszottunk együtt egy egyszeri alkalommal, amikor Balog Alexandra felkérésére az Altaléna koncert sorozat keretén belül léptünk fel a rádióban. Korábban ketten játszottunk együtt Gergővel is és Jancsival is, így párban, de hárman akkor játszottunk először, és annyira jó volt az élmény, hogy elhatároztuk, hogy rendszeresen szeretnénk közösen játszani triókat, és így született meg az a 4 koncertes sorozat a BMC-ben, ami 2022-ben és 2023-ban zajlott le. Oda 4 különböző műsort megtanultunk, és ennek a mintájára most a 2024-25-ös szezonban szintén 4 koncertet játszunk, ahol 4 újabb, ezektől teljesen különböző műsorral készülünk. Az egyik koncert az már meg is történt.
Igen, az októberi. Te, mielőtt rátérünk a részletes műsorra, hadd kérdezzem meg, hogy ti gyerekkorotok óta ismeritek egymást?
Hát ha nem is gyerekkorunk óta, de késő kamaszkorunk óta ismerjük egymást. Igen.
És ez iskolai ismerettség volt, már hogy konzis, vagy zeneakadémiai, vagy egyszerűen akár csak családi, mert hát azért nagy zenész dinasztiákról beszélhetünk itt.
Voltak éppen egyik sem, bár Gergővel azért lehet mondani, hogy erősek a zeneakadémiai alapjai a kapcsolatunknak, de vele az is közelebb hozott minket egymáshoz, hogy a Petrovics Eszter, a Mi Kodályunk című filmjében együtt szerepeltünk, és akkor az alatt ismerkedtünk meg igazából közelebbről. Persze előtte is találkoztunk már, és Jancsival pedig teljesen más úton egy koncertet hallgattam, ahol utána volt egy vacsora, ő is játszott, és a vacsoránál egymás mellé kerültünk az asztalnál, és olyan jót beszélgettünk, hogy aztán abból szépen kisarjadzott ez a barátság.
Na, hát milyen izgalmas egy zenekarnak a története, és akkor ugye az október október 5-én volt az első koncert idén, január 4-i a következő koncert, aztán lesz egy március 22-i és egy június 7-i. Te valami azt sugja nekem, hogy a március 22-i az elég különleges lesz, mert lehet, hogy a végén lesz torta 30 gyertyával, ha jól gondolom.
Igen, hát közel van a születésnapomhoz, de ezben semmiféle szándék nincs.
Na jó. De tulajdonképpen mindannyian 30 alatti zenészek vagytok. Ez nem tudom, ez a zenészvilágban, ez még a fiatal muzsikus kategória? Mert tudjuk, hogy filmrendezőnél például abszolút, sőt, tehát 50 éves koráig szerintem egy filmrendező az fiatal. Költőknél határeset, de képzőművészek is ilyen 40 körül szoktak úgymond befutni.
A zenészeknél ez egy nagyon kettős dolog, mert egyrészt láttam már...
Ja, van a csoda gyerekkorszak, és ez ugye el tud tartani 20-25-ig.
Éppen erről van szó, tehát, hogy már 40-es éveiben járó művészre is láttam azt leírva, hogy a fiatal generáció kiemelkedő tagja, és ugyanakkor meg, hogyha valaki 13-14 éves koráig nem tűnik fel csoda gyerekként, akkor bizonyos szempontból más kategóriába sorolódik, mint azok, akik igen. Aztán később, ahogyan érnek a művészek, lehet, hogy valaki csak már őszhalántékkal érik be annyira, hogy felkelti magára a figyelmet, ilyen is van. Szóval kettős, azt mondanám, hogy kettős. Egyrészt fiatalok is vagyunk, másrészt meg nem is vagyunk azok.
Na jó, hát ebben a szakmában nyilván nehéz. Annyit még hagyj kérdezzek, hogy egyébként ez a felállás, a zongora trió, tehát ez a hegedű, cselló, zongora, ez mennyire népszerű? Én valahogy, de lehet, hogy ez csak egyszerűen a, nem tudom, az én buborékom, hogy én állandóan vonós négyesekkel találkozok. Szóval mindenütt valahogy úgy érzem, hogy a vonós négyes pörög, és ez a felállás, mint hogyha kevésbé lenne népszerű, de egyáltalán lehet, hogy nincs igazam.
Hát a vonós négyesnek a trió irodalomnál is gazdagabb az irodalma, és sok szerző a leglényegesebb és legmagvasabb gondolatait vonós négyes formában öntötte. Ugyanakkor a trióirodalom is gazdag, és itt is csodálatos, szubstanciális művek vannak, amik már csak ezért is döntöttük el, hogy rendszeresen fogjuk játszani, mert gyönyörű szép a repertoár. És ami miatt szerintem kevésbé tűnik népszerűnek a műfaj, az, hogy a vonós négyes a hangzásban fokozottan rá van szorulva az összeszokott játékra. Tehát olyan, hogy négy ember összeül és csak úgy vonós négyesezik, az nem igazán működik. Tehát ahhoz egy nagyon hosszú összeszokási folyamat, közös alapos próba folyamat kell, hogy elkezdjen homogénen és összedolgozottan szólni egy vonós négyes. Ugyanez egy zongorás triónál is szükséges, hogy tehát nyilvánvalóan hallatszik, hogyha össze vannak szokva, és hogyha van mögötte próba, de azért a zongorás trió formációjában az is működik, hogy három ember összeül és egy-két próbával, vagy akár anélkül összejátszanak egy darabot, tehát hallgatható lesz az élmény.
Hát nagyon izgalmas, amit mondasz, de szerintem ezt a hallgatóink közül kevesen tapasztalják meg. De térjünk rá akkor a műsorra, a január 4-i műsorra. Rögtön egy nagyon-nagyon izgalmas szerzővel kezdtek, ő Takemitsu, mint a nevéből ki lehet találni, egy japán kortárs szerzőről van szó, aki tulajdonképpen, ha én jól emlékszem, akkor úgy Stravinsky vitt be a nagy nemzetközi forgatagba, legalábbis az amerikai karrierjét neki köszönheti, és egy borzalmasan izgalmas szerzőről van szó.
Igen, ő egy egész különleges színfolt a 20. század zenéjében, már csak azért is, mert amennyire erősen hatottak rá különböző szerzők, annyira mégiscsak tudta a saját útját járni. Amennyire tudom, autodidakta is volt, de ez lesz az első darab, amit játszom tőle, úgyhogy egy első találkozás nekem is, és egyébként azt hiszem, hogy a partnereimnek is. Ez a mű, amit játszunk, a Between Tides című zongoratrió, ez egy nagyjából negyedórás mű, ez nagyon erős Messiaen hatásokat mutat, Olivier Messiaen, francia zeneszerzőnek a hatását, aki Takemitsura évtizedeken keresztül nagy hatással volt, és ő 1992-ben hunyt el, ez a darab pedig 93-ban lett bemutatva, Tehát ugyanerről nem találtam semmilyen írásos nyomot, de elég nyilvánvalónak gondolom, hogy ez egy messzian omázs az ő
Aha.
emlékére, egy darab kifejezetten az ő nyelvezetében nagy részt.
Tök izgi, és akkor jön Sosztakovics, aki hát szintén 20. századi, majdnem mondhatjuk, hogy kortársak, de valami egészen fiatalkori darabját szedtétek elő, nem? Amit ilyen 16 évesen írt, vagy 5 évesen?
Körülbelül 17 évesen írta, igen,
Aha.
ezt a címoltriót egy akkori szerelmének, ami a darab bizonyos témáit hallgatva, hogy normálisnak tűnik, és bizonyos témáit hallgatva pedig elgondolkozik az ember, hogy milyen lehetett az a kapcsolat. Rendkívül, rendkívül szélsőséges zene, óriási kontrasztok vannak benne,
Na jó, de
és
16 évesen milyen az ember, ha szerelmes, nem? Hát az valahogy...
hát igen, de azért a mértéke ezeknek a kontrasztoknak az egészen hajmeresztő, és nagyon izgalmas darab, ami amellett, hogy még azért nagyon erősen táplálkozik a romantikus gyökerekből, amellett már tartalmaz olyan elemeket is, amik aztán Sosztakovics védjegyeivé váltak, és az ő művészetének a jellegzetességei. Úgyhogy tényleg nagyon izgalmas, és egyébként szerintem egy nagyszerű darab, ami nagyon jól párosul a Takemicu-val, ugyanis a Takemicu az lényegében az egész mű egyfajta lebegésben történik, és finom átmenetekkel operál, ami nagyon szépen szembe helyezkedik a korai Sosztakovics triónak ezzel a kontrasztosságával.
És aztán jöttök Schuberttel, és megint egy Sosztakovicssal, de az már egy késői mű, hogyha én ezt jól tudom.
Igen, hát ha nem is késői, de érettkori, a második triót Sosztakovics a második világháború alatt írta, és egy nagyon jó barátjának az emlékének ajánlotta, aki akkor éppen meghalt tragikus hirtelenséggel. Ez egy rendkívül erős és katartikus darab, egy bolyongó első tétellel, ami a csellónak lehetetlen magasságokba írt üveghangjaival kezdődik szólóban, és ha egy egészen kirobbanó energiájú scherzo után egy lesújtó, elég rövid, tömör, de lesújtó lassú tétel következik, passacaglia formában, ami belevezet a zárótételbe, ami lényegében egy haláltánc, és szorosan kapcsolódik a lassú tételhez is, annak az anyaga újra és újra felbukkan benne, és végül a darab csúcspontján az első tétel fő témája újra elhangzik, immár egészen, hát nem is kétségbe esett, hanem reményvesztett állapotban. Úgyhogy ezt a nagyon súlyos darabot ez fogja ellenpontozni előtte. A Schubert Notturno, ami egy ritkábban játszott triója Schubertnek, egy egytételes mű, és a késői, hát már amennyire lehet Schubertnél késői darabokról beszélni, de az utolsó egy-két évében írt művekre jellemző módon megmagyarázhatatlanul egyszerű, és ebben az egyszerűségében rendkívül kifejező és szívhez szóló. Ezt az első anyagot pedig egy dicsőséges, indulószerű anyaggal kontrasztálja, amivel felváltva szól ez a kétféle zene. Nagyon-nagyon különös hatású kompozíció ez is.
Na hát ez lesz tehát január 4-én. Esetleg adsz egy kis ízelítőt a márciusi koncertből is? Mert oda viszont teljesen klasszikusokat választottatok, ugye Beethoven és Haydn-t.
Igen, a márciusi koncerten két trió hangzik el. Ez egyébként az eddigi koncertjeink során a leggyakrabban alkalmazott műsorterv, hogy egy rövidebb és egy hosszabb
Aha.
darabot játszunk el. Itt a Haydn E-dur trió lesz a rövidebb mű, ami szintén egy különleges darab, nagyon sok szempontból különleges, már a hangneme is különleges, E-durban azért nem annyira sok triót írtak,
Ennek van
és
valami oka?
hát ebben nem mernék belemenni,
Jó, oké.
mert nem tudom, hogy hát
Aha.
de egyszerűen talán a sok előjegyzés az már
Aha.
hát nem annyira, ezért nem annyira sok, mint például az Eszmol triónál a 6B, amit játszottunk októberben, az aztán tényleg párját ritkítja. E-dur azért elő-elő fordul, Mozartnak is van E-dur triója, de mindenképpen különleges színezete van. Az első tétel rögtön pizzikátókkal kezdődik a vonósoknak, ez is abszolút
Aha.
szokatlan, és a második tételben van egy egészen hosszú zongoraszóló, majdnem a tétel felét kiteszi, amihez aztán utána becsatlakoznak. a vonósok, és akkor ezt követi egy felszabadult zárótétel, nagy rész felszabadult zárótétel, és ennek a műnek a párja pedig Beethoven legnagyobb szabású triója, a B-dur főherceg trió lesz, ami a trió irodalomnak az egyik csúcsa, és azt nagyon várjuk, hogy megtanuljuk és eljátsszuk közösen. Mint ahogy a Haydnt is, azért nem mondom, hogy nagyon várjuk, mert azt most már próbáltuk az elmúlt hetekben.
Mennyi idő, amíg megtanultok egy ilyet?
Ezt megint csak nem tudnám pontosan.
Na nyilván csak úgy, nagyságrendel, tehát 3 hét vagy 3 hónap.
Hát mindkettő igaz, mert maga a próba folyamat nettó az körülbelül 2-3 hétre tehető, hogyha hát ha nem is minden nap, de mondjuk minden második nap próbálunk, akkor nagyjából ennyire jön ki, de ezt szeretjük elszórni hosszabb időtartamban.
Jó, hát
három, ez... 3-4-5-ször próbálni egy-egy művet egymás után, és akkor utána később ismét. És akkor a közös munka során mindenkiben magában is keletkeznek újabb gondolatok, amik idővel megérnek, és amikor újra találkozunk, akkor ezeket is hát ki tudjuk cserélni, és ezáltal tovább érik az a közös kép a darabról, ami kialakul.
Hát világos, hiszen ez szellemi munka is, sőt, tulajdonképpen nagy rész szellemi munka, hiszen nyilván,
igen,
nyilván a lényeg az már a kezetekben van, szóval azért nem.
Hát Goethe a vonós négyesezésre mondta azt, hogy négy intelligens ember beszélgetése, hát a trió esetében ez jó esetben 3 intelligens ember beszélgetése.
Na jó, ez volt akkor a március, és ha már ilyen szépen végigmentünk a sorozaton, akkor a június 7-i koncertre térjünk rá egy pár szó erejéig, mert közben repül az időnk, de itt is ugye két klasszikust vettetek elő, Schumannt és Brahmsot.
Igen, hát ez a márciusi bécsi klasszikus program után egy romantikus program lesz, két egymáshoz nagyon közel álló zeneszerzővel, Schumannal és Brahmssal. Mindkettőjüknek az első triója, Schumannak a D-moll triója, a Brahmssnak pedig a H-dur triója hangzik el. Brahmssnál ez csalóka, mert ez egy korai mű, de annak egy jó néhány évtizeddel későbbi átdolgozása, és ebben a későbbi verzióban fogjuk előadni a művet.
Ránki Fülöppel, a Trió Haris egyik tagjával, Kalmár András beszélgetett. Most pici szünet, aztán jövök vissza a kultúra világával itt a hétvégi menet